Tehát testvérek, a Pál apostol Rómabeliek kezét leveléből olvasom az igét. Az első rész 8. versétől kezdődően. A Rómabeliek kezét levél első részéből a 8-tól 17-ig terjedő versek következnek. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek. Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre, azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívő üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Drága testvérek, ki írja ezt a levelet? Egyértelműen a válasz Pál apostol. Ki volt ez az ember? Egy magányos lélek? Vagy csupán egy egyedülálló ember? Tudjuk, hogy nem volt családja. Tudjuk, hogy emberileg magányosan, mondjuk így, egyedül élte le az életét a Krisztus szolgálatába. És mégis ez a kicsi részlete is a rómaiakhoz írt levélnek, meg sok más levél részlet, azt igazolja, hogy ő nem volt egy magányos lélek. Ő egy közösségi ember volt. És nagyon határozottan különbséget kell tennünk a magányosság és az egyedüllét között. A magányról manapság egyre inkább úgy beszélnek, mint korunk általános betegségéről. Minél több ember nyüzsög ezen a földön, minél sűrűbb lakóhelyekre tömörül az ember, annál több a magányos lélek. Ezért vannak egyre inkább tele, főleg nyugaton, de már nálunk is kezd elterjedni a pszichológusok, lelki gondozók, rendelői, mert sok lélek a magányosságtól gyötrődik. Hallottam olyan kis történetet, hogy egy idős bácsi a tömbház 3.-4. emeletéről időnként ledobta a házi papucsát. Aztán az arra járó kelők furcsán nézték, hogy mi van ott a földön, és felnéztek, és integetett az öreg nekik, hogy hát bocsánat, leejtettem, nem hozza fel valaki? És amikor felvitte valaki, akkor elkezdett vele beszélgetni. Elárult az öreg, hogy csupán azért tette ezt, hogy legyen kivel szóbálja. Mert napok óta senki nem nyitja rá az ajtót. Most egyedül álló emberek sokasága. Kérdés, hogy mind magányos lélek is? Mert van társas magány is, tudjuk. Házasságban is lehet úgy élni, hogy két egymástól rég elhidegült ember magányosan él egymás mellett. És lehet gyerekes családokban is úgy létezni, hogy a gyerekek is elhidegülnek a szülőktől, vagy a szülők a gyerekektől, és hiába laknak netán egymáshoz közel, mégis magányosak. Most nézzük meg, hogy mi a különbség az egyedüllét és a magány között. Tudjuk, hogy nem minden egyedül élő ember magányos. Az egyedül lét nem tragikus. A magány viszont igen. Az egyedül létnek előnyei is vannak. Nietzsche, a neves német filozófus úgy fogalmaz, hogy az egyedül lét a bölcs ember menedéke. Az egyedül létben van az ember igazán otthon önmagával. Az egyedül lét az magába szállás, mélyebb önismeret lehetősége. Tudjuk, hogy keresztelő János is kivonult a pusztába, hogy egyedül legyen, de nem azért, mert kereste a magát, hanem az egyedül létében kereste a fölfelé kommunikálás lehetőségét. Tudjuk, hogy Jézus is gyakran elvonult egy csendes helyre, akár éjszakákat töltött egyedül, emberi módon szólva, és mégis az Atyával való közösségbe. Az egyedül lét az egy teremtő lehetőség. Amikor a benső énünk a maga titkos műhelyében rátalál, úgymond, igazi önmagára. Sok ember azért fut bele a szórakozásokba, a zajos körülményekbe, mert nem szeret egyedül lenni. Nem szeret önmagába nézni. Nem szeret saját lelkével szembesülni. Az egyedül lét fizikai állapot, a magány pedig lelki állapot. Az egyedül létben látszólag külsőleg elválasztódik egyik ember a másiktól, de közben megmarad a belső lelki kapcsolata a környezetével. A magányban nincs kapcsolata az embernek a másikkal. Az önmaga kalitkájába zárva éli az életét. Istennek az a kijelentése, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ez nem csak a házasságra vonatkozik, hanem arra is, hogy nem jó magányosan élni. Nem jó a másik lélektől elszakítva, elzárva élni. Szükség van az én és a te kapcsolatra. És ez nem csupán csak a házasságra vonatkozik, hanem minden emberre, azokra is, akik nem élnek házasságban, szükségük van a közösségre. Miért keressük mi az ilyen alkalmakat, lehetőségeket? A lelki közösség alkalmait. Tudjuk, hogy nem minden emberi összegyülekezés jelent közösséget. Amikor az ivó cimborák vagy a kártyapartnerek vannak együtt, az többnyire nem közösség. Amikor érdek együttélések vannak, például egy társulás, egy vállalkozásban, az nem biztos, hogy lelki közösséget jelent. Sőt, sokszor ott derül ki, hogy az anyagi érdekek mennyire el tudják idegeníteni egymást az embereket. Most nézzük meg, hogy Pál apostol hogy éli meg a közösségi létet. Mit olvasunk itt? Azt mondja, hogy hálát adok az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felületek imádkozásaimban mindenkor könyörögvén. törődni a másikkal, ez a keresztény ember életében azt is jelenti, hogy imádkozni a másikért. Mert aki imádkozik a másik emberért, az gondol a másik emberre. Az törődik a másik emberrel. Az fölveszi a másik ember gondját, baját. Vagy ha hálát mond a másikért, akkor részesül annak örömében. Együtt tud örülni vele. Igen, az egymással való törődésnek egyik fontos mozzanata a másokért való könyörgés. És nézzük meg, hogy ezt Jézus is komolyan gyakorolta, és minden ő követője ezt komolyan gyakorolja. Pál apostol azt mondja a Rómaiakhoz intézett levélben, hogy én imádkozom értetek, hálát adok, és könyörgéseimben mindenkor emlékezem felőletek. Pedig soha nem találkozott a római keresztényekkel addig. Ezt a levelet Korintusból írta Pál apostol. Csak gondolatban, lélekben készült a római keresztényekhez, hogy meglátogass őket. Csak hallomásból tudott arról, hogy a nagy birodalom szívében, a Rómában is van egy keresztény közösség, és az ottaniak gondját is imádságban fölvette. Milyen különös. Így épül ki egy lelki híd. Egy imádkozó ember és egy távol van élő közösség között. Akik soha egymást nem látták, de tudnak egymásról. Igen, a magányosság egyik hatásos ellenszere imádkozni másokért. A magányos lélek ugyanis úgy érzi, hogy senki nem törődik vele. Aki viszont elkezd törődni a másikkal, az már nem magányos lélek. Ezáltal győzi le a saját magányát, hogy elkezd törődni másokkal. Azt mondja Pál apostol, hogy kívánlak látni titeket. Tudjuk, írja itt, hogy rég tervezi, hogy elmegy Rómába meglátogatni az ottani keresztényeket, mindez ideig megakadályoztatott, végül kalandos, viszontagságos úton eljut, tudjuk, Rómába, és ott találkozik is Isten népével. Kívánlak látni titeket, mondja. Egymás meglátogatása. Testvérek, sokszor a kényelem, a közöny akadályoz meg abban, hogy egymást meglátogassuk. Márpedig nagyon sok függ attól, hogy szentelünk-e időt egymásra. Mert hány lélek várja nyomorúságában, elesettségében, bajában, magányában, csalódásában vagy szenvedésében, hogy valaki őt meglátogassa. Valaki őt meglátogassa. Ugye biztos, hogy sokunknak volt már olyan tapasztalata, hogy műtét után kórházában feküdve milyen jól esett egy-egy kedves testvérnek, barátnak, rokonnak vagy családtagnak a látogatás. És mennyire fájdalmas az, amikor valaki úgy kell megszenvedje a nyomorúságát, hogy senki nem osztozik az ő fájdalmában. Lám Pál apostol azt mondja, hogy én kívánlak látni titeket, el is megyek hozzátok, és megtesz mindent azért, hogy ez meg is történjen. Moody, a neves 19. századi amerikai evangélista, minden napi könyörgésében úgy fogalmazott, hogy az Úr adjon neki minden nap lehetőséget legalább egy embernek bizonyságot tenni. Igen. Miért? Mert azt mondja Pál is, hogy köteles vagyok. Köteles vagyok, mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak az evangéliumot hirdetni, amit nem szégyellek. Az örömhírt továbbadni, mert erre van szükség a világnak. Mindenkinek. Akkor ő úgy fogalmaz görögöknek, barbároknak, bölcseknek, tudatlanoknak, rómaiaknak, zsidóknak, tudjuk, Pál mindenkihez elvitte az evangéliumot. És nem szégyelte. Nem szégyelte a Krisztusról szóló örömhírt. Tudatában volt annak, amit a zsidókhoz itt levélben olvasunk, hogy Isten nem szégyelte Jézus Krisztusban a bukott ember az ő testvérének nevezni. Ha Isten nem szégyel engem, bukdácsoló, gyarló gyermekét, és fölvállal, mint ahogy a tékozló fiú atya fölvállalta azt a fiát is, aki szégyent hozott rejá, és nem szégyelte őt mások előtt nyilvánosan megölelni, körbecsomkolgatni, és visszafogadni. Így nem szégyel minket Isten. És ezért adósai vagyunk egymásnak. Hogy mondja az ige, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Hogy tudom én gyakorolni azt? Úgy, hogy kilépek önmagamból. Úgy, hogy elfeledkezem magam fájdalmáról akár, azért, hogy a másik fájdalmában osztozzam. És akkor az én fájdalmam is enyülni fog. Próbáljuk naponta gyakorolni ezt, amit itt Pál apostolnál olvasunk. Mert csak így tud az ember igazán közösségi lényé válni. Szükségünk van a közösségre. Kérdés testvérek, hogy a mi közösségünk, közösségeink milyenek? Befogadóak vagy zárt közösségek? Nyitott közösség vagyunk mások befogadására? Hogy a magányos lelkek feloldódjanak magányukból, és igazi lelki otthonra találjanak? Tudjuk, hogy erre vágyik minden lélek. Egy megejtően szép kis történet szerint egy nagyon zárt gyülekezetbe jelentkezett egyszer egy férfi. Elutasították. Azt mondták, hogy nem eléggé hívő. Aztán kicsit rágyúrt, fél év múlva újra megpróbálta, akkor is azt mondták, hát kevés vagy, még nem jöhetsz. Aztán Bandukó hazafelé, szomorúan, és megszólítja az úr. Hát te veled mi van? Tudod, szerettem volna bejutni ebbe a gyülekezetbe, de nem vettek be. Az úr így vigasztalta. Ne bánkódj. Én is régóta próbálkozom. Testvérek, van-e helye Jézusnak közöttünk? Ha van helye Jézusnak közöttünk, akkor minden léleknek van helye közöttünk. És akkor az otthonra vágyó hazatalál. Neves angol író Boreham, aki lelkipásztor is volt, ír el egyik ifjúkori élményét, hogy egyszer látja a parókiája ablakán keresztül, hogy ott téblából a parókia előtt egy fiatal asszony, nagyon összetörten, szomorúan. És látta tanástalanságát, és egyszer csak megelégelte a lelkész, és kilépett, és megszólította, hogy kit keres, mit akar. És hát elmondta nagyon gyászos hangulatban ez a fiatal asszony, hogy nemrég halt meg a csecsemője, és éppen egy lelkész keres, aki segíthetne neki, hogy ezt a gyermeket eltemessék. Aztán behívta, és kicsit kikérdezgette, hát töredezve mondott el bizonyos dolgokat ez az asszony, megegyeztek, hogy két nap múlva hol, mikor találkoznak, hogy a temetési szolgálatot a lelkész elvégezze, és miután elment az asszony, a férj néhány óra múlva azt mondja a feleségnek, mármint a lelkész a feleségének, hogy valami nekem gyanús, nem tiszta ennek az asszonynak a beszámolója, valami hiányzik belőle. És estére arra lesz figyelmes a lelkész, hogy újra ott téblából az asszony a parókia előtt. Megint behívja, és az őszintén elmondja, hogy hát nem mondtam el a teljes igazságot. Mert hogy ez az én gyermekem törvénytelenül született, és ráadásul súlyos fogyatékkal is. Újabb alkalom volt a vigasztaló beszélgetésre, és aztán következett a temetési szolgálat, ami azért lett maradandóan felejthetetlen a lelkipásztor számára, mert olyan furcsa körülmények között zajlott ez a temetési szolgálat, ami soha addig és azután sem ismétlődött az ő szolgálata idején. Kiderült ugyanis, hogy egy olyan új temetőben kellett elvégezni ezt a szolgálatot, ahol ennek a csecsemőnek volt ásva a legelső sír abban a temetőben. Ráadásul senki más nem vett részt a temetésen az édesanyán kívül. És ráadásul a temetési szolgálat idején zuhogó eső szakadt rájuk, és ott álltak tulajdonképpen hárman a kicsi koporsó körül, a lelkész, a felesége és a csecsemő édesanyja. Elvégezte a szolgálatot, és kiderült, hogy éveken át ezután egyik leghűségesebb gyülekezeti tagja volt ez az asszony annak a közösségnek, amelyikben ilyen nyitottságot, ilyen befogadó szeretetet talált az ő nyomorúsága idején. Testvérek, ez egy angol történet, szép irodalmivá is vált már az idők során, de lehetne sok hasonló, akár prózai történetet is itt a mi közösségeink területéről is hozni. Szolgálatom rendjén nem egyszer tapasztaltam, mit jelent az ilyen helyzetekben a nyitottság, a befogadó szeretet, amikor valaki lelki közösségre talál. Feloldódik a magánya, a gyásza, a fájdalma, a vesztesége, és megtalálja azt a lelki otthont, fészket, amire vágyik. Kolozsvári gyülekezeti tagok ismerik azt az Anna nevű ortodox hölgyet, aki évek óta szinte minden vasárnap ott van az Isten tiszteletünkön. Tragikus módon hunyt el jó 8 évvel ezelőtt a férje, valami 56 évesen, és az első temetés után Isten tiszteletre meghívtuk, ugye, hogy szokás, hogy megemlékezzünk az elhunytról, mert hogy a férj református volt, és felvonult ez a hölgy a népes rokonsága, mint egy 20-valahány román testvér a mi Isten tiszteltünkre, és megszerveztük tudva, hogy többen jönnek, hogy fordítsák a gyülekezetben többen is az Isten tiszteltet. És olyan jól érezte magát, hogy megkérdezte a feleségemet, aki fordított neki, hogy jöhet-e máskor is. És ebből az lett, hogy egyik leghűségesebb alaptagja lett gyülekezetünknek, aki azt mondta annak idején néhány héttel már a temetés után, hogy miam de szit, kujbul szufletészk. Megtaláltam a lelki fészkemet. Testvérek, ilyen nyitott közösségé tudunk-e lenni? Ez a nagy kérdés. Az őskeresztjének idején nem volt rizikómentes befogadni egy-egy új jelentkező tagot. Sokszor beépített besugók voltak közöttük, hogy elárulják a titokban összegyűlő keresztjéneket az üldöző hatóságot. És mégis gyarapodott a keresztények közössége. Mégis befogadó szeretet működött közöttük azért, hogy a magányos lelkek oldódjanak a magányukból, és rátaláljanak a befogadó közösségre. Erre van szüksége ennek a mai világnak, benne a sok-sok magányos léleknek. Pál apostol azt mondja, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, vagyis azt az örömhírt, ami rám bízatott. Miért? Mert ez Isten hatalma minden hívő üdvösségére. Zsidónak először, meg görögnek, de mindenkinek. Miért? Mert Isten igazsága jelentetik ki benne hitből hitbe, amit éppen megvan írva, hogy az igaz ember hitből él. Hitből él. Testvérek, a közösségen belül a befogadó szeretet, a hit ereje, a nyitottság, a törődés, a másokért való imádkozás, ez mind-mind alapvető, lényeges tartozéka egy közösségének. És bizony, hogyha ezek működnek, akkor a mi itt létünk ebben a világban nem hiába való. Hadd zárjam Assisi Szent Ferencnek egy közismert szép imádságával. Érdemes lenne szinte naponta újraolvasni és együtt mondani vele, mert nagyon ide talál mai üzenetünkhöz. Uram, tégy engem a békédeszközé. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van, hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van, hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van, hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának, hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg, hogy szeressek inkább, mint hogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, az találja meg. Aki megbocsát, annak bocsátanak meg. Aki meghal, az felébred az örök életre. Amen. Csendesedjünk testvérek, imára, és ima közösséggel folytatjuk együttlétünket, kérjünk áldást a mai napra, otthoni gyülekezeteinkre is. Köszönjük, édesatyánk, hogy új napra virasztottál minket, és köszönjük, hogy ez a különleges nap a csendnek, a nyugalomnak az alkalma lehet, amikor beléphetünk a te csendedbe, amikor átjárhat a te békességed. Köszönjük hálaadással, hogy a te befogadó szereteted ma is működik. Köszönjük, hogy a tékozló fiúk előtt nyitott az atyai ház ajtaja, és kitárulnak a befogadásra ölelő karok. Szorító melegségükben újra megtalálhatják elveszített önmagukat a tékozló fiak. Köszönjük, hogy így érkezhettünk mi is haza a te befogadó szeretetedbe, és élhettük át azt a csodát, hogy nem kell magányosan bandukolni, hanem van közösség, ahol körülvesznek lelki testvérek, ahol mindenkit ugyanaz az atyai szeretet jár át, amelyik befogadta őket. Istenünk, taníts minket imádkozni másokért, rendszeresen törődni, gondolatban, lélekben megkeresni, de valóságosan is elindulni egymás felé, nem lespórolni a látogatással járó áldozatot, időveszteséget, fáradtságot. És látod, Urunk, hogy egyre több magányos és elszigetelt lélek vergődik az ember sűrűben. Szükségünk van arra, hogy nyitott közösségben lelki fészekre találjunk, és annak melegsége átmelengesse a sok didergő szíve. Ebben segíts nekünk, Istenünk! Köszönjük, hogy megáldottad ezt a hétvégét gazdag jelenléteddel, és hisszük, hogy megáldod ennek záró napját is. De hadd könyörögjünk az otthoni gyülekezetekért is, hogy ott is áradjon a lélek, és a te szerelmed tudjon izzani mindazok szívében, akik hallják a megtartatásnak az örömhírét. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, a gyászoló testvérekért. Hisszük, hogy nálad van vigasztalás. Erősíts minket a feltámadás reménységében, az örök élet hitében, mert látod, milyen nagy szükségünk van nekünk, mulandó embereknek erre. Köszönjük, hogy megáldod most ima közösségünket is, és elfogadod mindnyájunk hangos vagy csendes könyörgését. Amen.